Az egyik kérdés, ami a hétvégén elért, az az, hogy mit tegyek ilyen helyzetekbe egy ügyfél oldaláról. Jött a kérdés, és a másik pedig, hogy persze Elon Musknak ezt a bohóckodását röviden kommentálom, hogy itt azt is lehessen látni, hogy mi is történik a háttérben.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
De kezdjük azzal a kérdéssel, ami az ügyféltől ugye jött, hogy mit tegyek. És ez a kérdés, hogy mit tegyek, persze, hogy abból az aktuális környezetből hírek miatt jött, ami zajlik, mert hát mikor figyel egy ügyfél fel arra, hogy a tőkepiacon, az értékpapír számláján esetleg olyan mozgások vannak, ami szokatlan, hát akkor, amikor esetleg a Bild Zeitung is, vagy az olcsó újságok a Metróba arról írnak, hogy 2022 első 4 hónapja a leggyengébb havi indulás, vagy év indulása 1939 óta. Mert ez jó hangzik, mint hír. Bú! És amikor belenéz az értékpapír számlájába, akkor pont esetleg egy lefele hullámnak a második mélypontján vagyunk, és akkor felteszi a kérdés, hogy mit tegyek. Amit erre válaszolni tudok, hogy minden esetre, ha van egy szakértő az oldalán, akkor A. tegye fel a kérdést. B. beszélgessen, és nézze meg, engedje, hogy tegye fel a kérdést, és magyaráztassa el magának, hogy aktuálisan mi történik, hogy lehet kezelni az eseményeket. Ez mennyire hat ki az ő portfóliójára. Azzal jól érzi-e magát. És a beszélgetések után, a gondolkodás után akár majd lépni is lehet. De még az is lehet, hogy rájön, hogy az, ami össze van állítva, mint portfólió, az annyira minden időre felkészítette a portfólióját, hogy nem kell kapkodni, nem kell reagálni. De minden esetre, mikor bizonytalanság, mikor kérdések merülnek fel, akkor a legjobb ezeket feltenni, kimondani. És azután lehet látni, hogy hogyan tovább. Pénteken megvolt már az az érzés a piacokban is, azok, akik nagyon-nagyon közel vannak, hogy nagyon óvatosan léptek ide-oda, hogy hallám, azok a tojások, amin járunk, azok mikor roppannak össze. Mert csak azért, mert egy nap mozdul nagyon erős piaci csökkenések után a piac felfele, ez még nem azt jelenti, hogy most elindul ugyanaz a szárnyalás, mint 2 évvel ezelőtt. De ami pozitív jel volt, hogy 90%-a a pénteken kereskedett eszközöknek, részvényeknek 90%-a pozitívan zárta a napot. Ez alapjában jó jel. A hétvégében emelkedő árfolyamokkal ment a piac. Ez pszichológia oldaláról azért is fontos, mert normális esetben, ha bizonytalanság van a piacban, akkor pénteken inkább a piac kiszáll, azok, akik aktívan kereskednek, kiszállnak a hétvége előtt. Ezt többször láttuk ugye február 24-e óta, mert nem lehetett tudni, hogy a hétvégén milyen meglepetés jön, amire nem tud a piac reagálni. Mégis, hogyha a számokat nézzük meg, akkor 6 nap egymás után lefele ment a piac, és ez egy olyan statisztikai kiértékelés, amit érdemes megnézni, hogy az elmúlt évtizedekben, hogy nézett ki az elmúlt 50 évben a piac ilyen erős lefele hullámokkal, és hasonló 6 nap egymás utáni visszaesést a technológiai tőzsdén, a Nasdaqen, 1970 óta 4 alkalommal lehetett látni. Ha hátulról menjünk visszafele, akkor 2001 márciusában ez a technológiai lufinak a kipukkadási ideje volt. 1990 augusztusában, 1980 márciusában, 1973 decemberében. Tehát, hogyha ezt az 50 évet megnézzük, és a lényeg, hogy ezek az időpontok, amikor ilyen erős 4-5 napot tartó eladási hullám volt a technológiai indexben, akkor ez historikusan mindig piac forduló időpontok voltak. Egy páran, akik timinggal próbálnak ügyeskedni, ezt próbálják felhasználni, egy közép-hosszú távra stabilan felítetett portfóliónál a javaslat az, hogy ezek olyan időpontok, amik historikusan azt mutatják, hogy lassan, ingadozva, de a piac inkább fordult, és hogy ez ugyanolyan lesz-e most ezt. Ez persze mindig egy fő kérdés, mert a jövő az nem a múltból alakul, de inkább pozitívak a jelek. A félelem és a kapzsiság index is újra olyan szintre csökkent vissza, ami extrém félelem szintre került. Az érzésem az, hogyha ez az index negatív félelmet mutathatna, akkor ez ki is mutatta volna az elmúlt napokban. Erről is ugye beszélgettünk, hogy annyi probléma van ebbe a perfekt viharba pillanatnyilag az asztalon, ezekből normális esetben egy vagy kettő is elég lenne, hogyha agresszív a központi banknak a politikája, az ukrán háború, tehát az orosz háború Ukrajnával, nevezzük így, a Kínának a nulla Covid stratégiája, a beszállítási láncok problémája, az amerikai gazdaságnak a botladozása, az infláció radikális növekszívése, az energia probléma. Tehát több ilyen témát kézbe veszünk, és amikor ennyi így egyszerre összejön, és mind negatív oldalról, akkor azt láttuk ugye pénteken is, hogy elég egy vagy kettő, amiben pozitívabb jelek vannak, az már segít a piacnak fellélegezni, csak az a kijelentés is Kína oldaláról, hogy azonban a nulla Covid stratégiából vissza fognak venni, és nem tervezik hosszú távon a lockdown-t megtartani, tehát valahogy ott is próbálják a normalitást keresni. Ez már a piacnak pozitív jelt adott, már csak azért is, mert az első negyed év jelentése után azoknak a vállalatoknak a számaiba, amelyek azt jelentették a kitekintésbe, hogy bizonytalanok a számok, több mint 93%-ba a kínai lockdown volt a fő indok. És hogyha ez lazul, akkor persze, hogy ennek nem csak kihatása van Kínára, hanem az amerikai gazdaságra és a nap végén a tőzsdére is. J. Powell a múlt héten csütörtökön egy interjúban fellépett, és legelőször kimondta azt is, hogy igen, az amerikai központi bank mai szemszögből nézve hamarabb kellett volna reagáljon, és hamarabb kellett volna a szigorítást elindítsa. Amit kimondott még pluszba, hogy a soft landingnek a valószínűsége nem nagy. És ez is egy szokatlan kijelentése egy központi bankárnak, ezt ugye a múlt héten is megbeszéltük, hogy nem kell mindig tényekkel kilépjen a központi bank, hanem sokszor elég egy ilyen úgynevezett verbális intervenció, amivel már a központi bank tudja a piacokat irányítani. És a harmadik, ami lényeges volt, hogy kimondta azt is, hogy az 50 pontos kamat emelés a következő két gyűlés alkalmánál szinte fix, de a piacok ezt már úgy is interpretálták, hogy akkor ez azt is jelenti, hogy a 0,75% kamat, tehát a 75 bázispontú kamat emelés, az nem fog jönni. Tehát, hogyha ennyi negatív téma be van beáraz, akkor elég egy vagy két pozitívabb hír, akkor az más a piacot megfelelő irányba tudja mozdítani. Minden esetre az a nagy volatilitás, amit most látunk, az persze, hogy nem egészséges a piacoknak. Hogyha a blue chipek is napi szinten mozognak 3-4%-ot, akkor ez nem, persze, hogy nem egy normális piaci helyzet. A technológiai szektorban ott abszolút hullámvasút az egész, plusz 15, plusz 20% napi szinten mozgás. Ezek technikailag sem érdekesek, egészségesek. Miért? Na ja, a technika az főleg a gép kereskedő rendszereknél lényeges, mert ott, ha bizonyos kilengési szinteket elérnek vagy átlépnek az árfolyamok, akkor a gépek ezekre reagálnak. És hogyha visszaesik egy árfolyam egy bizonyos szintre, akkor nagyon sokszor megtörténik az, hogy itt elindulnak eladási hullámok, mert a technika csak az árfolyamot nézi, és nem nézi meg a környezeteket, hogy ez hogy és miért jött létre. És ez a befektetőknek nem csak azt jelenti, hogy akkor dédve vannak, hogyha árfolyamok csökkennek, hogy ne menjenek több veszteségbe, hanem inkább azt is jelenteti, hogy nagy veszteséget el kell könyveljenek, és ez be van fixálva. És ezzel ott vagyok a múlt heti témánál, amikor pénteken többen dörzsölték csak a szemüket, hogy itt mi is történik megint. Ugye Elon Musk nagyon, nagyon polarizálja a világot, és az nem is titok, itt már többször beszéltünk, hogy ahogy ő kezeli a piacot olyan műveletlenül, azt kell mondjam, hogy szivatja a felügyeletet ugyanúgy, mint a befektetőket is. Ez felteszi azt a kérdést, hogy végre mikor lép még keményebben az amerikai felügyelet fel, mert ez eltolódik hát egy kvázi cirkusz szintre, amit ő itt végigvisz. A séni és az őrület között persze, hogy nagyon, nagyon szűk a határ, és ezt többször láttuk már, hogy a tömeg így pozitívan reagál azokra az embereknek, akik korlátokat szeretnek rombolni, és szinte mind az őrültek témákba belemennek, és akkor kvázi sikeresek lesznek. Mert hát Elon Musknál is azt lehet mondani, hogy oké, amit ő kézbe vett, azok megmozdították a világot bizonyos irányba, az e-mobility oldaláról biztos, hogy a Tesla lépéseivel megmozdította a világot, hogy ez most helyese vagy nem, az egy egészen más téma, ez itt nem ennek a podcastnak a feladata erről beszélgetni. A másik cégével, ahogy az űrbe megy a rakétákkal, ezt, hogyha a NASA-val, vagy a Boeing-gal, vagy a nagy repülőcégekkel összehasonlítjuk, akkor egy egészen más dimenzióban van, nem kell a múltat vigye a hátán, nincsenek régi szerződések, amik fékezik, tehát sok mindent disztruptív oldalról másképp tud megcsinálni, de amit pénteken zajlott erre, azt kell mondjam, hogy a viselkedése, itt más szó nem jut eszembe, vagy kifejezés, mint azt mondani, hogy shit show manager, mert ahogy tweeten keresztül itt össze-vissza irányítja a piacokat, és manipulálja is ezzel, ez nem egészséges. Ha csak megnézzük, akkor már az első lépés, amit ő egy hetekkel ezelőtt nyilvánosságra hozott, hogy azt tweeten kijelentette, hogy a Twittert meg akarja venni, és akkor 9%-át a Twitter részvényeknek megvette, ez normális esetben már akkor egy hivatalos kommunikáción kellett volna keresztül nyilvánosságra kerüljön a felügyelet irányába, tehát hogy ez bejelenti, és akkor a felügyelet akár eldönti, mint akár most is a második jelentésnél, hogyha ennyire lényeges lépés történik egy cég életébe, akkor a részvényeknek a kereskedését fel kell függeszteni. Az nap, amikor ez kijön. Azért, hogy ne tudjon reagálni erre a piac, és egyszer csengje le az információk, lehessen látni, hogy ebből mi a tény, és majd azután legyen újra kereskedés. Tehát az elsőnél ez nem történt meg. A második lépésnél most, a múlt héten már egy úgynevezett short seller cég kijelentette azt, hogy az összeg, amit Elon Musk ajánlott a részvényeseknek, tehát $54, ez túl drága. Habár ugye ezt a másik oldalról is érdemes óvatosan kezelni, mert egy short seller, tehát egy hedge fund, aki arra spekulál, hogy az árfolyamok esni fognak, annak ez érdeke ezzel kimenni és azt mondani, hogy ez túl drága. Véleményük szerint maximum $31 lenne a fél értéke Twitternek, ez azért jóval alacsonyabb, mint az 54. Az $54-nál ez összességében $44 milliárd összeget jelentene, és még a világ leggazdagabb emberének is $44 milliárd összeszedni, ez nem olyan egyszerű. Erre fel a múlt héten ugye Elon Musk megint Twitteren írta ennek a hedge fundnak, hogy érdemes lenne, hogy ez a hedge fund a pozitív gondolatok elméletét gyakorolná, hogy ne legyen ennyire negatív. Na most pénteken a Twitter részvényeseknek kellett a pozitív gondolkozás elvét gyakorolni, mert azzal, hogy kijött Elon Musk, hogy tehát szünetel a tárgyalás a Twitter átvétele miatt, és egy indok, amit így kiszivárgott, az volt, hogy meg akarja nézetni, hogy a Twitternél az accountoknak a számai az mennyire valós, mert ugye a social médiában az az érték, amit ma valaki megvehet, az a megnyitott usereknek a száma, és itt nagyságrendileg körülbelül 5-15% fake account, vagy spam account arról, amit sejtenek, tehát ez nincsen még teljesen átvilágítva, és ez azt jelenti persze, hogy az árát is tudja változtatni a vállalatnak, hogyha jóval kevesebb az a hivatalos, komoly felhasználó, nem is ügyfél, ugye erről sokszor beszéltünk, hanem felhasználó, akinek a számait az ügyfeleknek majd el lehet adni. És ezzel, amikor ezt nyilvánosságra hozta, az ekkiből mínusz 25%-kal omlott a Twitternek az árfolyama, és egy technikailag persze, hogy egy katasztrófa. Azoknak, akik tartották azelőtt a Twittert, miért? Többen egy modellel próbálnak így egyenként részvényekkel dolgozni, hogy úgynevezett stoppokat állítanak be. Tehát, hogyha bizonyos árfolyamra csökkennek a részvényárak, akkor egyből eladják. Na most egy ilyen kijelentésnél, amikor egyből zuhannak az árfolyamok, akkor ez azt jelenti, hogy ezek a stoppok, amik be vannak állítva, és amit nagyon sokszor privátok állítanak be, kisbefektetők állítanak be, azoknál lesz kiváltja az eladási szintet, és azután akkor délután még egyszer egy következő tweetbe jött Elon Musk, és azt mondta, hogy ne, ez csak egy jelzés volt, én csak idéztem Bloombergnek egy jelentését, hogy egyelőre a tárgyalások jegelve vannak, de én azért tovább meg akarom venni Twittert, de erre az árfolyam megint felment. És ez egy nap. És ez azt jelenti, hogy azok, akik akár kis befektetők, óvatosak, azt mondják, hogy itt-ott egy részvényben van a portfólióban, és stopokkal dolgoznak, azokat aznap szépen leforrázta. A piac egy páran már pénteken jelezték is, hogy be fogják perelni Elon Muskot pont ezért, és kell is. Ezért mondtam azt, hogy ilyen bohóckodásra nincs szüksége a tőkepiacnak, mert ez pont abban a kategóriába tolja el az egészet, hogy ez nem egy komolyan megfontolt stratégiákra felépített vagyonkezelési és portfóliók felépítési téma, hanem szerencsejáték, spekuláció, kaszinó, és ezért ilyenek, mint Elon Musk, aki ezeket a korlátokat így felrúgják, ezeket igenis valamikor érdemes kézbe venni. A háttérben persze, hogy a nagy finanszírozásért mások is figyelik Elon Muskot, mert azért az elmúlt hetekben ő próbálta összeállítani a finanszírozást, és itt olyan nevek, mint Larry Ellison, Sequoia Capital, Fidelity, Al-Walil Bin Talal, tehát több nagy név állított össze olyan 7 milliárd dollárt, de ez még messze van attól, ami neki szükséges lenne. A második részét azt 12,5 milliárd dollárt Morgan Stanley finanszírozná, de itt már megvan az első probléma. Morgan Stanley a 12,5 milliárdot akkor finanszírozza meg, hogyha ellenértékben megkapja a Tesla részvényeket, mint a biztonságot. Ez nem tetszik a Tesla részvényeseknek, és azóta, mióta velet jelentve a Musk terve a Teslának az árfolyama 25%-kal csökkent. Oké, ez most az általános technológiai szektornak a csökkenésére is nevezhető, de hogy ez nem tetszik a Tesla részvényeseknek, ez tiszta. És hogyha részvény van a háttérben, amelyik ennyire aktívan ingadozik, akkor még az is lehet, hogy időközben a Morgan Stanley azt mondta, hogy fiúk, mielőtt megadjuk a hitelt, azelőtt már itt van egy margin call, hogy a Tesla értéke csökkent, tehát további biztonságokra van szükség. És a többi részét, és ez az érdekes, amit ő próbál, Twitter saját maga kellene megfinanszírozza. Tehát az a cég, amelyiket ő átveszi, azt szeretné, hogy ő az a cég vegyen fel egy hitelt, amiből majd Elon Musk megvásárolja a céget, és itt az éves forgalomnak, az EBITDA-nak a 8-szorosára kellene Twitter eladósodjon. A kérdés az, hogy persze egy ekkora hatalmas hátizsákkal, hogy tud egy cég így a jövőbe indulni, az újrastruktúrálásokat hogy tudja megoldani. Tehát itt nagyon-nagyon sok kérdés van, főleg ami felmerült a pénteken, hogy mit akar Elon Musk. Rájött, hogy nem volt kapásból ez egy jó sztori, amit elindított, vissza akar lépni, taktikázik, és az árat akarja lefele nyomni. Twitter már így is úgyis nagyon sok menedzsert vesztett, akik ezen az átvétel ellen voltak, a főtulajdonos támogatta őt, ezért nagyon jó, sok jó menedzsert elvesztettek, nőni fog a konkurencia miatt, hogyha visszalépne a dealből, akkor $1 milliárd kell fizessen, most azt lehet mondani, oké, az Elon Musknak $1 milliárd az nem jelent sokat, na já, most is látjuk, hogy nem olyan egyszerű összeszedni a pénzt a megfinanszírozáshoz. Tehát ez az, ami így zajlik az egyik oldalon, és sajnos nem, tehát ez bizalom oldaláról nem jó, ami itt történt, de érdemes lesz ezt tovább figyelni, és főleg azt is, hogy a felügyelet hogy fog lépni, de ezt is itt meg fogjuk beszélni. Ez a hét tovább érdekes lesz, mert fogjuk látni a következő napokban a fogyasztók bizalmáról a számokat, hogy mennyire működik tovább a fogyasztónak tehát de milyen állapotban van a fogyasztó, nevezzük így, mert ennek kihatása van ugye a gazdaságra. A héten fogunk arról is egy pár ötletről beszélgetni, hogy Kína mellett melyik gazdasága az, amelyik nagyon erősen növekszik, és hogyha nincs benne portfóliókban, akkor Kína mellett akár benne tud lenni. Tehát van egy pár olyan téma, ami nem teszi unalmasá a hetet. Ezzel minden hétfő reggel is egy fantasztikus hetet kívánok mindenkinek. És holnap reggel újra találkozunk a következő PFS podcast alkalmából a viszonthallásra.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.